És hát én nekem igazából mindig szeretem, hogyha amikor van ilyen leckével készülök, akkor van valami ilyen személyes apropója is a dolognak, mert akkor ilyen igazán motiváltam bele tudom ásni magam a témába. És hogy igazából ez az elme, ez egy olyan dolog, ami szerintem mindenkinek nagyon hasznos, mert hogy ezzel úgy sokan szerintem szoktunk küszködni, és nagyon megkeseríti a dolgunkat. Mindent így bele is csapnék a közepébe, mert jó sok minden szokás szerint rengeteg mindent így találtam. És gondoltam, hogy először így végigmennék azon, hogy akkor így mi is lenne ugye az egésznek a felépítése. Hát az első az mindjárt ugye, hogy miért releváns ez a téma. Ugye minden dolog az olyan, hogyha valamivel foglalkozunk, akkor szeretjük azt, hogyha ennek van valami oka. Tehát, hogy akkor tudunk igazán úgy belemélyedni a dolgokba, és úgy megfelelő minőségben próbálni csinálni. Aztán, hogyha már rájöttünk, hogy miért releváns, akkor a következő téma, hogy mégis mi is az elme. Ezen belül van egy úgynevezett védikus személyiségmodell, és ennek a részét képezi, ez egy ilyen védikus pszichológia, ilyen néven szokták még emlegetni. És hogy azon belül pontosan mi az elme, és hogy mi a feladata, hogyan viselkedik, erről beszélnénk egy kicsit. Aztán, hogy hát ugye azzal kezdtem az egészet, hogy jól megkeseríti az életünket, de hogy ez nem feltétlenül kell, hogy így legyen. És hogy ez mitől függ, milyen, amikor barátként viselkedik, milyen, amikor ellenségként, és akkor hát végezetül ugye az lenne, hogy hogyan lehet az ellenségből barátot csinálni. És itt először egy olyan része, hogy erről is majd beszélek, hogy az érzékek kontrollálása és az elmének a kontrollálása, ez két különböző dolog, amit gyakran könnyen összemosunk, és az egyik az igazából nem lehetséges, a másik meg igen, úgyhogy jól látni a kettő között a különbséget, és akkor végezetül pedig az, hogy oké, akkor kontrolláljuk az elmét, de hogy ezt hogy is csináljuk. Úgyhogy ez lenne nagyjából így a felépítése a dolognak, és akkor most kellett kinyitom. Ugye az elsődleges dolog, ugye, hogy miért releváns ez a téma. Akik szoktak ide hozzánk járni, ugye azért úgy szoktuk tudni, hogy elég gyakran emlegetjük, hogy ugye az embereknek a célja, meg igazából minden élőlénynek a célja a boldogság. Tehát ugye ezt próbáljuk elérni mindig úgy mindenféle eszközzel. Vannak közvetett és közvetlen módjai, és úgy igazából ehhez kapcsolódik ez a dolog is. Azért, mert hogy gyakran ugye nem tudjuk azt, hogy pont mi az, ami minket boldoggá tehetne, de az biztos, hogy a boldogtalanságnak, tehát ami az akadálya, az szokott lenni egy ilyen nagyon könnyen megfogható dolog, hogy vannak vágyaink, amiket aztán nem tudunk kielégíteni, és akkor ez okoz bennünk egy frusztrációt, és akkor azt érezzük, hogy szenvedünk. És hát ez lesz az igazából, amiben az elmének van egy ilyen kulcsfontosságú szerepe, mint azt majd meglátjuk, mert hogy nagyon, nagyon szoros kapcsolatban áll a vágyakkal, igazából az elmében születnek a vágyak, és ezért érdemes ezzel úgy foglalkozni. Én igazából szerintem erről sokkal többet nagyon nem is lehet beszélni, úgyhogy mennék is tovább. Hogy mik is akkor ezek a vágyak? Én megmondom őszintén, én sok idézet lesz, igazából azért is van ez a kivetítő, mert hogy az idézetek egy fokkal úgy befogadhatóbbak, vagy feldolgozhatóbbak, hogyha írásban is látjuk. Ez lehet, hogy egy kicsit időnként száraznak tűnik, én azért próbálom feltölteni úgy egyéb történetekkel is, meg hozzákapcsolódó magyarázattal. De azért szoktam szeretni ezt így csinálni, mert nagyon gyakran úgy nem veszük észre azt, hogy a szentírásainkban ugye ezek az idézetek, ezek nem egy ilyen elméleti dolgok, amik aztán a gyakorlathoz semmi közük nincsen, hanem pont az, hogy így sikerült sok ilyen szép idézetet találni, ami a megfelelő rendszerbe igazítva, akkor úgy látszik, hogy ez egy mennyire gyakorlati tudást ad, csak ugye sokféle szisztéma szerint lehet feldolgozni ezt az egészet. És akkor itt mindjárt az első idézet, ami látszik, hogy pontosan akkor hogy is jön ez az egész vágya, meg boldogság, meg elme, ezek így hogy jönnek össze, hogy ugye Krisna mondja a Bhagavad Gita-ban, hogy a békét nem az éri el, aki igyekszik a vágyait beteljesíteni, hanem egyedül az, akit nem zavar a kívánságok szakadatlan özöne, melyek úgy ömlenek bele, mint folyók az állandóan töltődő, ám mindig mozdulatlan óceánba. És akkor ugye ez mindjárt ad is nekünk egy választ, hogy ugye azt, hogy ebben az anyagi világban mindig vágyunk, minden vágyunkat mindig ki tudjuk elégíteni, hát erre szerintem mindenki tudja a választ, hogy erre semmi esélyünk nincsen. Tehát, hogy ebben az irányban hiába akarunk mozdulni, hogyha a boldogságot szeretnénk megcélozni, hanem ugye ez a vers mondja meg a választ, hogyha a vágyaknak az üzene nem zavar meg minket, és akkor ugye nem lesz ez a frusztráció, akkor ugye igazából ezzel lehet a szenvedést ugye kikerülni. A következő rész, ugye, ó Arjuna, az érzékek olyan erősek és fékezhetetlenek, hogy még a rajtuk uralkodni próbáló józan ítélő képességű ember elméjét is erőnek erejével elragadják. Ez egy kicsit ijesztően hat, de azért ígérem, hogy a leckének a végére odáig jutunk el, hogy az elmét ezzel lehet kontrollálni ennek az idézetnek a rosszat sejtető mi volt ellenére is. És akkor a harmadik, ez pedig, aki visszatartja cselekvő érzékeit, ám elméje továbbra is az érzékek tárgyain csüg, az kétségkívül becsapja magát, az ilyen ember kétszínűnek hívják. Ez pedig előrevetíti azt, amiről ugye beszéltem, hogy az érzékeknek a kontrollálása és az elmének a kontrollálása, ez két különböző dolog. Tehát itt látjuk, hogy az érzékeket, tehát ugye az érzék az a tapintás, szaglás, ízérzékelés, stb. Tehát, hogy ezeket, amik ugye aztán küldenek nekünk ilyen jeleket, hogy nem tudom én ezt a dobostortát én most mennyire szeretném megenni, tehát, hogy ezt nem fogjuk tudni kontrollálni, de egy másik szinten lehet. És igen. A következő rész ugye, hogy akkor jó, ezt most már látjuk, hogy ebbe az irányba kell elindulni, hogy akkor szeretnénk ezeket a késztetéseket így megszüntetni, de hogy ez hogy is működik ez az egész, és akkor itt kéne egy kicsit ugye erre a védikus személyiségmodellre kitérni. Hogy igazából azok, akik mi vagyunk, ez egy ilyen nagyon komplex rendszer. Itt a vers ezt leírja, de majd mindjárt szépen így a vázlatpontok majd kijönnek, hogy ez hogy is néz ki. Állunk lelki természetű részből, és igazából azok vagyunk mi, illetve vannak bizonyos anyagi ilyen befedettségeink. Az, ami a lelki részünk, az két részből is áll. Ugye egyrészt az egyéni lélek, az vagyunk mi. És van egy felső lélek, aki pedig Isten, aki végig mindig velünk van, és ezt szokták hasonlítani ahhoz, mint amikor egy fán van két madár, és akkor az egyik, az ugye csipegeti a gyümölcsöt, ez vagyunk mi, és akkor a másik madár pedig folyamatosan ugye velünk van, szemléli ezeket a dolgokat. Tehát, hogy ez az, ami a lelki rész, és az összes többi, az az anyagi sallang. És igazából ez, ami most itt a vázlatpontok, ez egy vázlatpont ugyan, de ez egy hierarchia is, egyben, tehát ugye a lelki, ez a legmagasabb szint. Tehát, hogy igazából a lelkinek, a léleknek kéne minden mást irányítani, mert hierarchiában ugye alatta van. A következő rész ugye az már anyagi, az úgynevezett finom fizikai szint. Lesz majd egy durva fizikai is. Ez három részből áll, a hamis egóból, az intelligenciából és az elméből. Ezek között szintén ez a hierarchia, hogy ugye először így a hamis egó megnyilvánul. Ez azt jelenti, hogy ugye az egót azt még csak el tudjuk képzelni, ugye ez az én képünk. Azért hamis, mert hogy ez valójában hogy nem egy igazi dolog, mert ugye az igazi én az ott fönt, az egyéni lélek pontnál volt látható. Viszont mi azt gondoljuk, hogy mi nem az vagyunk. Igazából ugye el is feledkezünk róla, hogy ez úgy van, hanem azt gondoljuk, hogy ez a test vagyunk, és ez az elképzelés, ez az identitástudat, ez a hamis egó. Az intelligencia, az, ami e körül van, az igazából azért felelős, hogy hát ilyen morális döntéseket tud. Tehát igazából adunk egy ilyen szabályrendszert, hogy mi az, ami helyes, mi az, ami nem helyes, vagy hogy hogyan érhetünk el dolgokat. Tehát hogy az intelligencia azt tud tervezni. Ez egy ilyen gondolkodó gépezet, vagy nem tudom, hogy mondjam. És az elme, annak pedig ilyen végtelenül egyszerű a funkciója, meglát dolgokat, meg így az érzékektől kap ilyen benyomásokat, és akkor csak ilyen igen-nem állapota van, hogy én ezt akarom, azt nem akarom, és hogy igazából ennyit csinál, hogy vágyik dolgokra. És akkor kifejezi a vágyát, és akkor az intelligencia, az ugye vagy kontrollálja az elmét, jó esetben így van, vagy pedig amikor éppen egyetért, hogy ezt el kéne érni valóban, akkor pedig ilyen tervet készít, hogy akkor ezt hogy érjük el. A harmadik rész, szintén egy anyagi, ugye ez a durva fizikai, ezt is már itt emlegettem, az érzékek, ez ugye a cselekvő és tudásszerző érzékekre szoktuk bontani, tehát ugye a tapintás, látás, ezek mind, és hát a test, mint ugye egyáltalán, mint anyag. És igazából ezek az anyagi részek, ezek ilyen lelkivé alapíthatók amúgy, és ennek az a jelentősége, hogy bizonyos dolgok így máshogy működnek, akkor, hogyha lelkivé vannak alapítva. Erre is még fogok mondani példát. És akkor itt ezt a verset így azért tettem ide, hogy úgy látszik is, hogy mindez, ami oda le van írva, ez pontosan a Bhagavad Gita-ban hol olvasható. Igen. Még mindig ugyanez a téma, egy kicsit más aspektusból. Szerintem ezt már lehet, hogy sokan hallottátok. Van egy ilyen metafora, hogy hogy is néz ki ez az egész, amiről eddig beszéltünk, így egy ilyen hasonlat formájában, hogy van egy szekér. Hát itt látszik a szekér. Nem tudom, mennyire látszik így a távolból, hogy ott vannak ugye a lovak, és az elején van az elsőnek egy ilyen szem, aztán egy orr, fül, na innen annyira nem is látszik, de hogy igazából a lovak felelnek meg az érzékeknek. A gyeplő, amit ugye tartott a hölgy, az lenne az elme. Aki a kocsinak a hajtója, az az intelligencia, és az a szerencsétlen rémült személy ott a kocsiban, na az vagyunk mi. És igazából érthető az ijedelme, mert hogy ugye attól függ, hát látszik, hogy eléggé vadok azok a lovak, és nem nagyon lehet őket irányítani. Az intelligencia az remélhetőleg ezt megpróbálja, de attól függően, hogy mennyire erős és képzett az intelligenciánk, vagy sikerül neki az elmén keresztül irányítani a lovakat, vagy nem. És nagyon különböző a szekérnek a működése, ugye ebben a két esetben ezt el tudjuk képzelni. Ehhez is itt ide tettem egy hivatkozást, ez a Bhagavad Gita-ban is van rá, igazából ott egy magyarázatban szerepelt, ez egy másik szentírásból való. És igen. Hát akkor ez nagyjából az összefüggés, ezt azért is akartam elmondani, ez nem mind ugye az elme, de hogy egy kicsit ez a holisztikus megközelítés. Tehát, hogy ugye egy dolgot nem igazán ismerhetünk meg akkor, hogyha a környezetét, a környezetével való kölcsönhatásokat nem ismerjük. De akkor nézzük meg most ezen belül, hogy pont az elme micsoda. Tehát ugye ezt említettem, hogy az elme az igazából ennyit csinál, kap egy bizonyos bemenetet, és akkor inputot, és akkor eldönti, hogy az neki szimpatikus, vagy nem szimpatikus. Ha szimpatikus, akkor elkezd rá vágyni, esetenként nagyon intenzíven, és hát ugye az intelligenciával kapcsolatban áll, hogy ezt akkor be lehet-e teljesíteni. Van egy másik érdekes funkciója is, hogy igazából az elme védi a hamis egót. Ez egy nagyon érdekes volt, amikor ezt így olvastam, hogy ez a védelem, ez pont mit jelent, mert igazából ugye a hamis ego, ami azt jelenti, hogy mi azonosítjuk magunkat ezzel a testtel, hogyha elkezdünk lelki dolgokkal foglalkozni, akkor ugye rájövünk, hogy ez egy hamis ego. Márpedig ugye az azt jelenti, hogy az érzék, tehát hogy ezekkel a fizikai érzék tárgyakkal való kapcsolatot csökkentjük le, tehát azáltal, hogy kielégítjük ezeket ezeket a vágyainkat, amik anyagi vágyak, ezzel tulajdonképpen erősítjük a hamis egónkat. Igen, ez a következő kép, ez mutatja azt, hogy az elmének így a tetteinkben mi a szerepe. Onnan a tettek oldalról indulnék el, hogy ugye attól függően, hogy hogyan cselekszünk, ugye bizonyos fajta ilyen érzéktárgyakkal ugye kapcsolatba kerülünk. Ez azt jelenti, hogyha teszem azt, extrém példa, mondjuk én úgy döntök, hogy ma este elmegyek egy kocsmába, akkor nyilvánvalóan én ott alkohollal, cigiszaggal és hasonló dolgokkal találkozok, még ha mondjuk itt maradok este énekelni, akkor egészen más fajta érzéktárgyakkal találkozok, ha hazamegyek, hogy lefekszek aludni, akkor megint más fajta érzéktárgyakkal találkozok. Tehát az, hogy milyen érzéktárgyak úgymond idézőjelve kísértenek meg, hogy milyen fajta érzékkielégítésre vágyok, ezt már ugye eleve a tetteink befolyásolják. Tehát ugye itt az öt érzéktárgy fel van sorolva, ugye forma, íz, hang, illat, érintés. Oké, akkor jönnek az érzék kielégítésre való vágy, hogy én most akkor, nem tudom én, este otthon vagyok, és hú, hát van a hűtőben valami ínyenc dolog, és akkor én ezt annak ellenére, hogy hát már este van, de azért ez olyan nagyon csábító, és akkor ugye tudom, hogy ott van, és az elme elkezd vágyni, ugye az érzékek felül megy a nyíl ezért. Az elmének azt tudni kell, hogy ugye nem minden ember ugyanarra vágyik. Tehát, hogyha most teszem azt, a pizza nem jó példa, mert a pizzát majdnem mindenki szereti, de hogy tegyük fel, hogy valami olyan van a hűtőben, mint ugye, nem tudom én, alma. Van, aki szereti az almáját, van, aki nem szereti. Tehát, hogy azért az elme nem mindenkinél ugyanúgy működik, és ez különböző dolgokból tevődik össze. Tehát az elmének van egy tudatos része, ami abból származik, hogy ebben az életünkben milyen hatások értek minket. Tehát, hogyha mondjuk valami nagyon negatív tapasztalatom volt az almával, hogy engem gyerekkoromban mindig a szüleim vittek, hogy almát kell szedni minden ősszel, és azzal ment el az összes szabadidőm, és nem fogom szeretni az almát, akkor engem nem fog csábítani az, hogy a hűtőben van egy alma, de lehet, hogy valaki mást igen. Tehát ez a tudatos része. Van egy tudatalatti része, ami hát ebből az életből és az előző életből származó, és van egy olyan része, ami meg a teljesen tudatlan része, ami meg a korábbi életekből. Mert hogy azok is igazából egy ilyen lenyomatot képeznek bennünk, és ezek mind adják ki azt, hogy mire is fogunk vágyni. Ez egy nagyon érdekes hasonlat jutott az eszembe ennek kapcsán, mert hogy én még így egyetemista koromban programozó szakon tanultam, és volt egy, az egyik barátomnak mesterséges intelligencia témában egy úgynevezett mesterséges neuronháló órára járt, és kellett csinálni egy programot erre. Erről azt kell tudni, hogy most így nagyon misztikusan hangzik idáig, hogy a mesterséges neuronháló az úgy viselkedik, hogy a programnak nem azt mondjuk meg, hogy figyelj, hogyha ez az állapot van, akkor így viselkedjél, ha ez az állapot van, akkor úgy viselkedjél, hanem hogy úgy viselkedik, mint egy gyerek, hogy tanítjuk, adunk neki mintákat. És csinált egy ilyen programot, aminek hát arcfelismerő program volt, nem az arcokat, tehát hogy nem ilyen titkos ügynök, hogy nem tudom, hasonló dolog volt, hanem hogy lehetett rajzolni bele ilyen sematikus arcokat, ilyen kis pöttyöket kellett, és akkor a szemét megrajzolni, a száját megrajzolni, esetleg orrot vagy valamit, és akkor a programnak az volt a feladat, hogy felismerni, hogy ez egy vidám arc, vagy egy szomorú arc. És úgy működött, hogy úgymond tanítani kellett a programot, ami azt jelentette, hogy kap egy csomó mintát, és a mintákról megadjuk, hogy melyik az, amelyik szomorú arc és vidám arc. És ebből a program igazából valahogy saját maga fogja kikalkulálni azt, hogy aztán az, amit most berajzoltunk, az szomorú vagy vidám. És igazából az elme is egy kicsit így működik, mert ugye, tehát hogy kap egy bizonyos ilyen inputot, ilyen tanítási almaszt, és akkor ugye ez, tehát hogy ezért különböző személyeknél ugye ez teljesen más, és ezért a különböző személyek, annak az elméje különböző dolgokra vágyik. És akkor az intelligencia van a végén. Hát egyrészt ugye kontrollálja az elmét, tehát hogy lehet, hogy megmondja, hogy figyelj, ugye visszatérve az esti hűtős példánkhoz, hogy most már este késő van, nem tudom én, 8-9 óra, tehát hogy most már ne együnk semmit, mert ez nem egészséges. Vagy ugye, hogyha nem ez a hierarchia, ez az ideális hierarchia van, hanem az elme kontrollálja az intelligenciát, akkor az intelligencia egy ilyen módot ad arra, hogy én akkor hogyan érjem el azt, amit szeretnék. És akkor ugye, amikor megvan ez, hogy hogyan érjem el, amit szeretnék, akkor ugye ez materializálódik aztán tettekben. Erre olvastam még egy jó példát ebben a témában, ami még egy kicsit így megérteti, hogy pontosan melyik részünk mit is csinál. Az egyik, hogy ez, hogyha mondjuk valakinek van egy ilyen vágya, hogy hú, én ma este szeretnék bulizni. És akkor ugye ez jön az érzékektől ez a késztetés, hogy valahol van egy buli. És akkor az elmény rájön, hú, tényleg van egy buli, akkor én szeretnék menni. Tehát hogy hogyan érhetném el azt, hogy bulizni mehessek. És akkor itt az intelligencia különböző féleképpen reagálhat erre. Ugye, hogyha az intelligenciánk nem képzett és úgymond rabja az elmének, akkor ki fogja találni, hogy oké, akkor felhívom ezt a barátomat, ő majd jön kocsival, felvesz engem, és akkor elmegyünk este, és akkor tök jó lesz. Ez az egyik verzió. Van egy olyan eset, amikor az intelligencia kontrollálja az elmét, de ez még mindig az anyagi síkon mozgó dolog, hogy hú, figyelj, jövő héten vizsgám van, most nincs időm arra, hogy bulizni menjek, tehát akkor ezt most hagyjuk ki ezt a dolgot. Tehát ugye ilyenkor az elmének volt egy vágya, de az intelligencia ezt felülbírálja. A harmadik eset az pedig az, amikor az intelligenciának már van egy ilyen lelki látásmódja, mondjuk így, amikor tudja azt, hogy a buli az nem feltétlenül fog, hát nem csak anyagi, de hogy úgy egyáltalán semmilyen szinten jó hatással lenni rám, és akkor hogy helyette mit csináljak, ami inkább boldoggá tenne, mert hogy valójában a buli ez engem nem fog boldoggá tenni. Úgyhogy hát így, nem is tudom, mi volt még valami, amit ezzel. Igen, hogy van még egy ilyen dolog, hogy az szerint, hogy az elme is ugye különböző kötőerőkben lehet erről szerintem már sokat hallottatok, hogy van a jóság, a szenvedély és a tudatlanság kötő ereje. És akkor azt szerint, hogy az elme ezek közül melyikre van. Ugye eredetileg az elme, ez meg, engem nagyon meglepett, mikor először hallottam, hogy eredetileg a jóság minőségében van. Azt gondolnánk, hogy nem, mert ugye, hogy vágyik dolgokra, de hogy amiatt, hogy igazából aktuálisan a jelenben van, és hogy amúgy lehet jól használni. Tehát, hogyha Isten felé van irányítva, akkor ugye pont, hogy jó dolgokat, és ezt majd látni fogjuk, hogy segíteni is minket a lelki fejlődésbe, hogy eredetileg a jóság minőségében van, és akkor, hogyha ez van, akkor jó tetteket fogunk végezni. Amikor az elme szenvedély minőségében van, akkor olyan tettekben akar elmerülni, amik szenvedést okoznak nekünk. És amikor a tudatlanság minőségében van, akkor pedig elkezd egy ilyen degradáló folyamatot, tehát hogy a következő életekben aztán ilyen alacsony életformákban való születést eredményez. Igen, ennyi akkor az elmének a természetéről. És akkor a következő téma, hogy akkor ugye most az elme az a barátunk, vagy az ellenségünk. Akkor itt most megint elárasztalak benneteket idézetek özönével. Az első, az ember fogságának és felszabadulásának az elme az oka. Tehát ugye látszik itt egy nagyon fontos dolog a fogságának is, és a felszabadulásának is. Tehát, hogy bármelyik is történik, azt az elmével fogjuk elérni. Ha elmerül az érzéktárgyakban, az lekötözi az embert, ha pedig távol tartja magát azoktól, az felszabaduláshoz vezet. Az elme a legjobb barátja lesz annak, aki legyőzi őt, ám annak, aki nem képes felülkerekedni rajta, a legnagyobb ellenségévé válik. Igazából az előző idézetből ez úgy következik is. Az embernek az elméje segítségével fel kell szabadulnia, és nem szabad visszaesnie. Az elme a barátja és az ellensége is lehet a feltételekhez kötött léleknek. Látszik, hogy ez egy fontos dolog, mert hogy azért itt már a második, az első az ugye nem a Bhagavad Gita-ból volt, de a második, harmadik, és még a negyedik is a Bhagavad Gita-ból lesz, tehát hogy Krisna ennek így sok figyelmet szentelt. Az önmegvalósítás nehéz feladat annak, kinek elméje zabolátlan, ám a szabályozott elméjű, helyes módszerrel törekvő ember számára biztos a siker. Ez az én véleményem. No, tehát látjuk azt, hogy az elme ez egy ilyen kétélű fegyver. Így szokták a tűzhöz is hasonlítani, hogy a tüzet azt ugye használhatjuk jó dolgokra és meg rossz dolgokra is. Tehát, hogy ugye főzhetünk vele, hogy ugye a vasat hevíteni és akkor formálni, annyi mindent lehet vele csinálni, de ugye azért pusztító dolgokat is tud csinálni. De hogy nem a tűz lesz önmagában ettől jó vagy rossz, hanem ugye a használatán múlik az, hogy itt pontosan mi is történik. És igazából az egész, hogy itt most akkor barát vagy ellenség, ez azon az egy dolgon múlik, hogy ugye az intelligenciának az a feladata, hogy irányítsa az elmét, de hogy erre képes-e. Akkor lesz képes, hogyha az intelligenciát megfelelően tudjuk képezni. Ami, hát ugye sok mindent jelent, tehát hogy annyi helyről tanulunk, ugye erkölcsi, meg mindenféle elvektől elkezdve minden, tehát hogy igazából ezek azok, amikből ugye az intelligencia aztán táplálkozik. És igen, találtam erről egy ilyen szép idézetet, hogy az elme egy tükörhöz hasonlít, amiben ha belenézünk, magunkat látjuk. Amikor a tükröt por borítja, nem látható a tükörkép, csak a por. Mi ez a por? A védek leírják, hogy a kéj, dű, büszkeség, irigység és illúzió. Krisna elmagyarázza a Bhagavad Gita-ban a kifejlődő jelenségeket. Az érzéktárgyakon meditálva ragaszkodás ébred, a ragaszkodásból kéjvágy alakul ki, a beteljesületben kéjvágy dühöt szül, a dühből emlékezett zavar lesz, mely aztán azt eredményezi, hogy elvész az értelem. Az intelligencia elvesztésével aztán ismét bűnös cselekedetekbe és karmikus visszahatások ciklusába kerülünk. Tehát, hogy innen látszik azt, hogy igazából onnan kezdődik az egész, hogy amikor valami elkezdi csábítani az elménket, akkor elkezdünk rajta gondolkodni. Ez mindennek a gyökere. Mert hogy nem lehet az, hogy valamin gondolkodok újra és újra, és közben nem alakul ki egy ragaszkodás. Egy kicsit olyasmi ez, mint amikor az erdőben vannak ilyen kis ösvények. És hogy ugye, ha valaki megy az erdőben, akkor ilyen kis mimokat hagy maga után. És hogyha sokan mennek ugyanabba az irányba, vagy egy ember sokat megy ugyanabba az irányba, akkor ugye ott egyre nagyobb és nagyobb, egyre kitaposottabb lesz az ösvény. És utána úgy óhatatlanul arra felé indulnak el, hogy mindenki. Tehát ugye ez az egész olyan, mintha azt várnánk, hogy én mindig egy dolgon gondolkodok, de hogy aztán nem fogok újra ezen gondolkodni. Tehát, hogyha az elme megszokja azt, hogy egész nap ugyanaz jár a fejembe, akkor aztán, amikor másnak kéne a fejembe jönni, akkor is ez lesz az első, ami bejön, mert ugye a kitaposott úton indul el aztán újra, mert azt szokta meg. És aztán vannak erről is különböző idézetek, most ebben nagyon nem mennék bele, de hogy az elme nem megbízható. Tehát, hogy a Bhagavatamban olvashatunk több részletet, ami ilyen csalárd feleséghez hasonlítja az elmét, hogy igazából még amikor a barátunk lett, akkor is úgy vigyázni kell vele, mert hogy azért, hogyha nem figyelünk oda, akkor még akkor is elmehet a rossz irányba. Amikor az ellenségünk, igen, erről is beszél Krisna, hogy ezért, ó Arjuna, legjobb a bárhaták között, még az elején zabolázd meg az érzékeid, az érzékeid szabályozásával a bűn e nagy jelképét, a kép, és semmisíts meg a tudás és az önmegvalósítás elpusztítóját. Ugye itt is azt írja, hogy még az elején, mert pont ugye, hogy ha az elején nem csináljuk, akkor ez később csak nehezebb lesz. A megzabolázatlan elme az élőlény legnagyobb ellensége. Ha valaki nem vigyáz vele, vagy esélyt ad neki, egyre hatalmasabbá válik, és végül győzedelmeskedni fog. Noha nem valóságos, mégis nagyon erős, és eltakarja szem elől a lélek örök helyzetét. Ez elég szépen leírja, hogy pontosan milyen az elme akkor, amikor az ellenségünk. Igen, tehát, hogy amikor például az elménknek az egyik ilyen rossz reakciója, hogy ugye történnek velünk bizonyos dolgok, és akkor ugye például az ilyen hirtelen harag, kifejezése, meg ilyenek is, ugye ezt is az elme tudja okozni. És erről olvastam, igazából nem pont ide kapcsolódó téma, de vagy egy történet, de hogy ezt is szerintem úgy szépen illusztrálja, hogy a történet szerint volt egy vadász. És ez a vadász elment egyszer vadászni, ezt szokták csinálni, és elefántot akart lőni, de hogy nem sikerült neki. Tehát megsebezte az elefántot, de hogy az elefánt aztán elmenekült. Viszont ugye az elefántnak nagyon fájt ez a seb. És hát hogy nem tudom, én úgy történeteket hallottam csak róla, hogy nagyon-nagyon veszélyesek tudnak lenni azok az elefántok, amelyek ugye nincsenek kontroll alatt, hanem ugye így megvadulnak. És ugye fájt a sebe, és nagyon-nagyon így megvadult, és letarolta az elefánt az egész erdőt. És aztán ugye hazaért, és hát a feleségével találkozott, és az elefánt ugye büszke volt rá, hát ő nyers erejével mi mindent elért. Úgyhogy azért is mondom, hogy ez kicsit azért a hamis egóhoz is kapcsolódó történet. És aztán a felesége mondta neki, hogy ez igazából nem egy bölcs dolog, mert hogy ugye most kimutatta az erejét, de hogy valójában ennek az a következménye, hogy így gyökerestől kitépte az összes fát, és aztán jönni fognak a következő nyarak, és ugye nem lesz árnyék, és hogy hogyan fogja elviselni ugye ezt a nagy hőséget, ami jön. Tehát hogy erre valami új módszert kell kitalálni akkor, hogy hogyan hűsíti magát. És hogy egy kicsit ilyen az elme, és ugye ezért kell az intelligencia, hogy kontrollálja, mert hogy nem foglalkozik a jövővel. Tehát szerintem ezt úgy jól illusztrált ez a történet, nem ragozom nagyon tovább. Úgyhogy hát ezért is kell az intelligencia hozzá. Akkor nézzük milyen, amikor az elme a barátunk. Az odaadással cselekvő, elméje és érzékei fölött uralkodó tiszta lelket mindenki kedveli, és ő is mindenkit kedvel. Hát itt elkezdtem így aláhúzogatni, hogy valami azért úgy legyen kiemelve, de ugye ez még egy szempontból egy ilyen anyagi kedvező eredménye, hogy sokkal jobb a kapcsolatunk ugye másokkal, mert egy csomószor a más emberekkel való kapcsolatunk, tehát az rontja meg, hogy van egy ilyen versengés, hogy ugye ütközik ezek az érzéktárgyak iránti vágy, és akkor mind a két személy azt szeretné, és akkor egy ilyen irigység kialakul, és annyi minden, ami aztán kritizálás, és tühöt, és sok minden más szül. De ugye, hogyha valaki kontrollálja az elméjét, és nem irányítja az, hogy én most mire vágyok, és azt nem kaptam meg, akkor igazából ez segíti a másokkal való kapcsolatomat is, mert ezt a versengést alása, hát miért versennék, hogyha én bármi nélkül jól megvagyok.
Aki legyőzte elmét, az elérte már a felső lelket, mert nyugalom árasztja el. Az ilyen ember számára boldogság vagy szenvedés, meleg vagy hideg, tisztelet vagy gyalázat nem különbözik egymástól. Itt egyrészt ugye a nyugalom egy fontos pont. A másik, ami fontos benne, hogy ugye az elmének egy ilyen kreációja ezek a kettősségek, hogy boldogság vagy szenvedés, meleg vagy hideg, tisztelet vagy gyalázat, és ugye az egyiket mindig jónak értékeli, a másikat rossznak. És ezért van az, hogy igazából ezt szokták is mondani, hogy a szenvedésnek az elme az oka. És hogyha ezek között nem teszünk különbséget, akkor igazából ugye ez megszűnik. Amikor az ember lemond az érzékkielégítésre irányuló valamennyi vágyról, amelyet az elme kitalációja hoz létre, ugye itt ugye ugyanaz a pont, és eképpen megtisztult elméje egyedül az önvalóban talál elégedettségre, akkor azt mondhatjuk róla, hogy tiszta, transzcendentális tudata van. Igazából azt hiszem, amiket itt akartam mondani, ezt elmondtam az előbb. Igen, és akkor volt, így a Bhagavad Gita-ban vannak másik részek is, ahol ezt említi Srila Prabhupád, hogy valójában ugye a boldogságnak egy előfeltétele az, hogy békések legyünk. És hogy a békének viszont a szilárd elme a feltétele. És ugye ő erre a következtetésre jut, aztán ugye ezeket követve, hogy a Krisna tudat gyakorlása, ez ugye szilárd elmét eredményez, és akkor a szilárd elme eredményezi a békét, és aztán a békéből következik majd a boldogság. És igazából a jóga rendszernek is ez a célja, hogy ugye az elmét szabályozok. Hát ennek különböző fokozata van, hogy milyen módszerekkel lehet. Na most, ugye, jó, akkor most már nagyjából tudjuk azt, hogy valahogy az elmét a barátunkká kéne tenni. Ugye jön a kérdés, hogy hogyan. Vagy, hát igen. Még előtte, igen. Tehát, hogy vannak ugye nehézségek, ezt hogy mindenki tapasztalja, hogy nem könnyű az elmét kontrollálni. És ne jegyen meg senki, ez most az elijesztés lesz egy kicsit, de aztán majd meglátjuk, hogy ezektől miért nem kell félni, de itt szépen kifejezi ugye a Krisna is, meg Arjuna is azt, hogy milyen nehézségeink vannak, miközben ezeket megpróbáljuk tenni. Tehát, hogy nem egy ilyen ideologizálása van ennek a folyamatnak, hogy jó, hát az elmét kontrollálni könnyű, hát csak csináljuk, és akkor minden jó lesz, hanem igen, ez egy nehéz folyamat, amiben erőfeszítést kell tenni, és akkor, hogy miért is. Ahogyan az erős szél sodorja el a csónakot a vízen, úgy képes elragadni az ember értelmét, még egyetlen csapongó érzék is, ha az elme arra összpontosít. Ó Krisna, én úgy látom, hogy könnyebb megállítani a szelet, mint szabályozni az elmét, amely nyugtalan, fegyelmezetlen, csökönyös és hihetetlenül erős. Az általad ismertetett jóga megvalósíthatatlannak, sőt elviselhetetlennek tűnik számomra, hiszen az elme csapongó és nyugtalan. Szóval én amikor ezeket így olvastam, egy kicsit ilyen visszhangra talált ez bennem, mert hogy azért igen, ezzel mindannyiunknak nehézségeink szoktak lenni. És időnként eléggé elkeserítő a helyzet, de nagyon fontos, hogy nem szabad sose feladni. És pont ezért fontos megérteni azt, amiről ugye beszéltem, hogy az érzékkontroll és az elmekontroll között különbség van. Itt már korábban is szerepelt ez a két idézet, azt hiszem, ezt most nem olvasunk fel még egyszer. Nem, ez talán még nem volt. Hogy az érzékek olyan erősek és fékezhetetlenek, hogy még a rajtuk uralkodni próbáló józan ítélőképesség ember elméjét is erőnek erővel elragadják. Illetve a másik, hogy aki visszatartja cselekvő érzékeit, ám elméje továbbra is az érzékek tárgyaincsünk, ugye itt látszik, hogy a különbséget tesz a kettő között, ez kétségkívül becsapja magát. És igen, Srila Prabhupád arra következtetésre jut ebből, hogy igazából ugye ezt nem lehet megcsinálni, hogy az érzékeket mi kontrollálni tudjuk. Tehát, hogy érkezik egy jel, és egy ilyen impulzus valami érzéktárgytól, és óhatatlanul ez egy ilyen vágyat generál. Viszont ugye az elme az, ami eldönti, hogy ezt mi hogyan értelmezzük. És az elmét azt lehet képezni, hogy most akkor ezt követendő dolognak, vagy nem követendő dolognak tartja. És ennek kapcsán volt egy másik, már ilyen elefántos történetes napon, egy másik történet, hogy ami arról szól, hogy egy ember egyszer elment egy cirkuszba, és meglátta, hogy ott van egy ilyen nagy elefánt kikötözve, de hogy egyetlen egy kis kötél van egy ilyen póznához rögzítve, ami igazából az elefántot nem fogja visszatartani. Tehát, hogy ezen csodálkozott, hogy hát ugye ott van egy ilyen nagy darab állat, és hogy, hogy most akkor ez hogy itt megmarad, hogy ezzel ugye féken tudják tartani. És akkor megkérdezte az egyik ottani dolgozót, hogy ez az elefánt, ez nem szökött még el. És akkor mondta a dolgozó, hogy igen, mert hogy amikor ez az elefánt hozzánk került, akkor még kicsi volt, ilyen, nem tudom, kölyök elefánt, nem tudom, hogy hívják ezeket. És valójában ugye akkor kapta meg először ezt, hogy egy kötéllel oda lett egy póznához kötözve, és akkor valóban visszatartotta még ez a kötél. Aztán ugye teltek múltak az évek, és egyre kevésbé, tehát megszokta az elefánt, hogy őt ez a kötél visszatartja, és ugyan közben nőtt, de hogy aztán egyre kevésbé próbálkozott azzal, hogy ő kiszabaduljon. És igazából most már egy ilyen nagy darab állat, ami bármikor eltörel, amelyik bármikor elszakíthatná ezt a kötelet, vagy a póznát kitéphetné a helyéről, igazából még válogathat is a módszerek közül, de hogy szentül meg van győződve, hogy ez a kötél őt megtartja. És itt is egy kicsit az van, hogy ugye csomószor elhisszük, amik ugye az előbb le voltak írva, hogy az elmét ilyen milyen nehéz kontrollálni, igazából lehetetlen, teljesen reménytelen feladat, úgyhogy igazából akkor nem is csináljuk, hanem csak követjük ugye a vágyainkat, és akkor hát lesz, ami lesz. De választhatjuk azt is, hogy rájövünk az elefánt helyében, hogy valójában én újra próbálkozok, és újra próbálkozok, és újra próbálkozok, és előbb-utóbb sikerülni fog ez a dolog. És hát akkor nézzük a módszereket, hogy akkor most már egy kicsit így ehhez a gyakorlati dologhoz is hozzákezdjünk. Isten ugye ezt mondja, hogy a nyugtalan elmét legyőzni kétségtelenül nagyon nehéz, de a megfelelő gyakorlás és az elkülönülés célhoz vezet. Én ezen sokat szoktam gondolkodni, hogy ez mit jelent. Az elkülönülés még érteni vértem, aztán kiderült, hogy ez se teljesen azt jelenti, amit én gondoltam, azt is. De a gyakorlást aztán végképp nem értettem. Az elkülönülés igazából kétfajta értelme is van. Az egyik az az, hogyha elkülönülünk az érzéktárgyaktól, akkor ugye nincs akkor a kísértés, tehát nem fogjuk ezeket a vágyakat akarni kielégíteni. Tehát, ha mondjuk valaki, és nagyon szeretem ezeket az ételes példákat, de ha valaki mondjuk cukorbeteg, akkor nyilvánvalóan nem a legideálisabb számára, hogyha egy cukrászdába megy el dolgozni. Mert hogy ott ugye állandóan ki van téve ennek a készítésnek, és akkor előbb-utóbb be fogja adni a derekát. Tehát, hogy érdemes ugye akkor egy olyan helyet keresni a munkára, meg ugye egyáltalán, ahol ennek nincsen állandóan kitéve, mert akkor nem okoz szenvedés, frusztrációt, stb. A másik, amit az elkülönülés jelent, az elkülönülés az elmétől. Tehát ugye az elme ilyenkor küldi az impulzust, hogy én erre vágyom, ezt akarom. De hogy ezt nem feltétlenül kell kielégíteni. Mert hogy igazából, amikor az elme küld egy ilyen ingert, az egy kicsit olyan, mint amikor van egy szúnyogcsípésünk. És ugye, hogyha elkezdjük vakarni, akkor először megvakarom, és és akkor eltelik egy kis idő, és akkor megint viszket, és akkor megint megvakarom. És aztán megint, és a végén már rettenetesen viszket, és először mindig azt hiszem, hogy elmúlt. És így működik az elmével is ez a dolog, hogy minél többször kielégítjük, amire vágyik, annál inkább újra és újra fogja ezeket küldeni. Ha nem elégítjük ki, ha csak hagyjuk, hogy oké, vágysz erre, de én most ezt nem elégítem ki, akkor egy idő után, ha ezt egyéb folyamatokkal, pláne ha kiegészítjük, majd még mindjárt beszélünk róla, akkor ezek a vágyak lassanként elcsitulnak. Tehát ahogy a szúnyogcsípést is nem vakarjuk, sokkal hamarabb ugye, ezt mindannyian tudjuk, elmúlik a viszketés, mint ahogy amúgy. Igen. A gyakorlás az pedig a... Ez egy érdekes dolog, ugye nagyon sokat olvasunk a Bhagavad Gita-ban, hogy viselkedik egy jógi, elmegy ugye ki a hegytetőre, domboldalra, erdőbe, ahol senki nincsen, leül, és akkor békésen csak meditál. Ugye talán van az internet ilyen képekkel, ahol ugye ilyen jógázó személyek meditációs pózban a különféle természeti helyeken vannak, de hogy igazából azt tudjuk, hogy manapság egyszerűen olyan az egész életmódunk, hogy az elménket, nem, az elménket, az érzékeinket, azok állandóan, tehát mozgásban vannak, és nem lehet egyszerűen lecsitítani, tehát nincsen olyan, hogy nem vágynak semmire, hogy csak úgy vannak. Tehát, hogy az elmének az egyik tulajdonsága, hogy ilyen csapongó és nyugtalan. Tehát, hogy mindig fog akarni valamit, és mindig fog vágyni valamire. Kérdés, hogy mire? Hogy jó vagy rossz dolgokra? És a gyakorlás az igazából azt jelenti, hogy az elmétől nem nem megtagadni akarjuk, hanem hogy azt, ami készítés van, ezt megfelelő irányba irányítani. És ugye ennek ez az odaadó szolgálat, amit ugye gyakorlunk, ez egy ilyen nagyon jó módja, mert hogy jönnek a különböző készítések, és akkor egyszerűen azt csináljuk, hogy olyan típusú szolgálatokban és tettekben merülünk el, hogy bizonyos szabályozásokkal, de ezeket a készítéseket ki tudjuk élni. És miközben ezekben a lelki tettekben elmerülünk, folyamatosan tisztulnak az érzékek is, az elme is, és aztán ezek a vágyak, ezek, tehát hogy nem feltétlenül az intenzitás csökken, csak más irányba, tehát lelki dolgokra fogunk elkezdeni vágyni, mivel ugye ezt szoktuk említeni, hogy lemondani dolgokról nem annyira fogunk tudni, viszont hogyha tapasztalunk egy ilyen magasabb szintű ízt, tehát egy olyan, tehát hogyha ha én vágyok valamire, de megtapasztalom, hogy ez a valami más, ez sokkal jobb, ettől boldogabb vagyok, akkor inkább arra fogok elkezdeni vágyni. És hogyha megtapasztaljuk ezt a lelki boldogságot, akkor utána már nem fog minket az anyagi boldogság úgy vonzani. Tehát a gyakorlás itt azt jelenti, hogy tettekben merülünk el, tehát nem a tétlenséget célozzuk meg, hanem cselekszünk, de hogy azok olyan cselekedetek, amik elősegítik azt, hogy egy ilyen tisztulás történjen. És akkor néhány ilyen egyéb szempont. Ugye az elmét kontrollálni kell. Tehát, hogy mese nincsen, ez nem történnek ebből a szempontból ilyen csodák, hogyha mi nem próbáljuk irányítani. Ugye ez mit jelent? Az intelligencia alá besorolni. Tehát, hogy az intelligencia kontrollálja az elmét, akkor más nem fogja tudni. Ugye erre egy ilyen idézet, az Istenség személyisége így szólt: kedves királyom, még ha mindent egybeveszünk, ami a három világban az érzékek elégedettségét szolgálja, az sem elégítheti ki azt az embert, akinek zabolátlanak az érzékei. Tehát ez úgy mutatja, hogy ha nem kontrolláljuk az elmét, akkor kielégíteni sose fogjuk tudni. Tehát, hogy azt hiszük, hogy ha ezt megkapom, akkor majd jobb lesz, akkor majd boldogabb leszek. Ha ezt megkapom, akkor majd boldogabb leszek. De akkor egyre többre és többre fog várni az ember. Tehát, hogy mindenképpen kell, hogy legyen egyfajta kontroll. És erről nemrég olvastam, hogy ez hogy is működik egyébként, hogy nagyon könnyű azt ilyen vágyaknak ébrednie, ami aztán újabb és újabb életeket eredményez. Az volt a példa, hogy ugye hát telik múlik az idő, egyre öregebbek vagyunk, most még nem, de leszünk, és aztán az ember már csak úgy egyre nehezebben jár, és akkor csak meglát valakit, aki végigfut az utcán. És akkor de jó lenne, ha én is így tudnék futni. És az elmében már is egy kis mag el lett ültetve, hogy én futni szeretnék. És kapunk rá lehetőséget, hogy újra futhassunk, nem ugyanabban az életben, de akkor újra kell születni, amikor aztán futhatunk. Ha emberként futunk, az még a jobbik eset. De aztán ugye ugyanez, amikor az ember azt gondolja, hogy hát ha szebb lennék, akkor boldogabb lennék, ha okosabb lennék, boldogabb lennék, stb. És akkor csak jönnek ezek a vágyak, amikről nem is feltétlenül vagyunk mindig a tudatában, de aztán szépen kicsiráznak, kihajtanak, és akkor megtapasztaljuk, hogy nem lennénk tőle boldogabbak. A következő az elszántság. Bárhová is vándoroljon csapongó és ingatag természete miatt az elme, az embernek határozottan vissza kell térítenie az önvaló felügyelete alá. Igen, ez nem olyan dolog, hogy én elhatározom, hogy kontrollálom az elmét, és akkor egyszer csak kontrollálva lesz, és minden megoldódott, mehetünk vissza Istenhez, hanem kontrollálom, aztán egyszer csak észreveszem, hogy Úristen, megint elszaladt. Kontrollálom, megint, Úristen, megint elszaladt. Na, megint. Igazából, akik itt mondjuk kipróbálták ezt a mantra meditációt, leülünk ugye dzsapadzsák a kezünkben, és akkor igazából erről szól, hogy újra és újra próbáljuk visszatéríteni Istennek a neveire ugye az elménket, mert folyamatosan elvándorol. És igen, megtehetjük ezt, hogy feladjuk, de igazából mindent azzal rontunk el, hogyha valamit feladunk. Tehát, hogy ez erre is igaz, de minden másra is, hogy ha feladtuk, akkor az már garantált, hogy ezt már nem végezzük el. Ha képesek vagyunk újra és újra és újra és újra megpróbálni és felkelni, mint ahogy ugye egy gyerek, ahogy tanul járni. Tehát, hogy ő is ugye először felkel, elesik. Aztán eltelik egy kis idő, újra felkel, újra elesik. Aztán újra és újra, és egyszer csak sikerül állva maradnia és elkezd járni. Ugyanilyen ez a folyamat. Tehát a lényeg az, hogy soha, de soha, de soha nem szabad feladni. Az elme megerősítése értelemmel. Ha megértette, hogy transzcendentális az anyagi érzékekhez, az elméhez és az értelemhez képest, az ember megfontolt lelki értelmével, Krisna tudatával, szilárdítsa meg elméjét, és így lelki erejével győzze le a kéjként ismert telhetetlen ellenséget. Tehát ez igazából nem egy új dolog, ezt már ugye korábban említettük, hogy az elme ugye ott a szekérnél a gyertyú volt. De volt egy kocsis, aki a kezében fogja a gyertyút. És ugye megfelelő a szekérnek a működése, hogyha ha fogja azt a gyeplőt. Mert ha nem fogja a gyeplőt, ugye az intelligencia, az elmét, akkor az a kocsi bármerre mehet. Tehát onnantól kezdve nincs irányítás. Ha fogja, és erősen fogja, és irányítja is, akkor onnantól mehet abba az irányba, amerre szeretnénk. Tehát, hogy, és fontos emiatt, hogy az értelmünket képezzük, és irányítsa az elmét. Én velem olykor megszokott az is történni, szerintem talán mással is, hogy amikor nem az elme szolgálja az intelligenciát, hanem az intelligencia az elmét. És az egész finom szinteken is meg tud valósulni, mert van olyan, amikor van valami, nem tudom én mondjuk, dühös vagyok valakire, tegyük fel. És akkor így elkezdem megmagyarázni, gyakran a szentírásokat idézve, hogy miért van igazam és miért jogos az, hogy én dühös vagyok arra az emberre. Ez ugye a tudásnak a részlegessége mutatja ilyenkor, de hogy azt illusztrálja, hogy milyen, amikor az intelligencia az, aki szolgálja és táplálja az elmét. És ez nem egy megfelelő dolog, tehát hogy ezt mindig nyakunk kell csípni, ezt a dolgot. Néhány egyéb módszer, itt most már nagyon a véghajrában vagyunk. Szintén ugye a Bhagavad Gita-nek a magyarázataiból származnak a Hare Krishna Mahamantrának az éneklése. Hát ez egy külön nagyon nagy téma, hogy ugye a Hare Krishna mantrának ugye milyen csodálatos hatásai vannak. Mi pont mostanában néhány ismerősömmel ugye csak a Siksástakának, amit az Úr Csaitanya írt egy verset, az első verszakából már nem tudom én másfél hónapja arról beszélünk, hogy milyen csodálatos áldásai vannak a Hare Krishna mantrának. És az egyik az, hogy megszabadít minket az anyagi szenvedésektől például. Ugye tisztítja az elmének, a szívnek a tükrét, úgyhogy ez az egyik módszer, ami segít ebben. A védikus irodalom hallgatása. Ez azért is jó, mert ugye a védikus irodalom segít minket abban, hogy az intelligenciát képezzük. Illetve a védikus irodalomba tartoznak ugye például Krisnának és társainak a kettelései, amik meg egyszer s mind ugye ezt a magasabb rendű ízt is adják. Tehát, hogy én nagyon sokszor volt már úgy, hogy ilyen leckére beültem, és akkor csak hallgattam így a történeteket, és akkor így úristen, hát ez olyan, mint egy nem tudom, jobb, mint egy 3D-s film. De hogy meg lehet belőle tapasztalni egyfajta boldogságot ugye ezekből a történetekből, mert van egyfajta ilyen édességük. Tehát filozófia és keftelés, és ezek mind a kettő nagyon hasznos. És hát ez az utolsó gondolat a témában, az ima, aminek sosem szabad lebecsülni az erejét. A Krisnának az egyik neve, ez a Hrishikesha, ami azt jelenti, hogy minden élőlény elméjének és érzékeinek az irányítója. Ami mutatja azt, hogy ha tőle segítséget kérünk, akkor ő tud segíteni. Tehát gyakran azt érezzük, hogy ez egy ilyen reménytelen küzdelem, de hogy azért ebben van ugye szövetségesünk. Úgyhogy talán néha nem tűnik olyan nagyon fontosnak, de az imád soha nem szabad lebecsülni. Én köszönöm szépen a figyelmet. Hát pont 5 óra van, nem tudom, ha esetleg valakinek valami rövid kérdése van még, akkor megpróbálok rá válaszolni. Remélem, ez nem azt jelenti, hogy mindenki elaludt. Akkor nagyon szépen köszönöm a figyelmet. És akkor Srila Prabhupád ki...
Azt jelenti, hogy mindent jól elmagyarázták. Megérted?